30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, utazási magazinunkat hallhatják, melyben újra itt köszöntöm megszokott vendégemet, Gáspár Idát. Körbeutaztad már a földet, és különböző egzotikus országokba jártál, de ma egy közelebbi országról beszélünk, mégpedig Törökországról. Törökország viszonylag elég nagy, és ennek melyik részén jártál?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, hát hogy el tudjuk képzelni azért, hogy Törökország hol van, meg mekkora, úgy azt mondanám, hogy majdnem 10-szer akkora területre is és népességre is, mint Magyarország, és az egyetlen olyan város Isztambul, amelyik két földrészen helyezkedik el. Tehát Isztambulnak az egyik része még az európai földrészen van, a Boszporusz elválasztja a kis-ázsiai résztől, és Isztambulnak a másik része Kis-Ázsiában van. Bizonyára vannak velem korúak, akik emlékeznek arra, hogy nagyon sokat jártunk mi régen Isztambulba, ilyen úgynevezett bunda túrák voltak, és először természetesen én is hát a bevásárlás meg a gyönyörű bőráruk miatt mentem, de annyira megkedveltem Törökországot, hogy el kell, hogy mondjam, hogy az egyik olyan nép, akivel azonnal hangot tudtam találni, megértettük egymást, olyan baráti kapcsolatok alakultak ki, hogy valóban hihetetlen szinte. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy valószínűleg, amikor itt voltak nálunk 150 évig, akkor az én felmenőimbe hagytak valószínűleg valami kis török gént, mert nagyon szeretem a török embereket. Az országuk valóban hatalmas, nagyon nagy, én azért ennek egy nagyon kis részét láttam, Isztambulba többször voltam, Rodostóba természetesen azért a II. Rákóczi Ferenc tisztelete miatt elmentem, illetve délen lent, ez már a kis-ázsiai földrészen van, az antaliai öböl, ami egy teljesen szabályos, egy ilyen majdnem zárt, tehát egy több mint félkör alakú öböl, aminek fönt a középpontjában van Antalija városa. Ez szinte ennek a török rivérának a fővárosa is egybe, és ezt az öblöt körbe jártuk, illetve Antalijából elmentünk a világhírű Pamukkáléba.
Hogyan jutottál, mivel utaztatok Törökországba?
Amikor Isztambulba jártunk régen, akkor én saját magam is vezettem, ami azért egy nagyon nagy teljesítmény volt, mert akkor még azért Isztambulba ilyen mágnes reszelékszerűen közlekedtünk, tehát minden irányból jöttek, mentek az autók, és azt lehetett hallani más utastársaimtól, hogy össze-vissza ész nélkül dudálnak, amire aztán én rájöttem, mivel többször jártam ott, hogy ez nem ész nélkül történik ez a dudálás, hanem egy-két kis dudálás azt jelenti, hogy figyelj, jövök. Vagy amikor már nagyon nyomja meg, nagyon hangosan, akkor már az már vészjelzés. Tehát nagyon érdekes volt ez a régi Isztambul is. Ma már nagyon-nagyon sokat változott, hiszen ugye ők is törekedtek, hogy az Európai Unióba bekerüljenek, és megkérdeztem, akik mostanában jártak Isztambulba, hogy néz ki Isztambul, és elmondta, hogy rendes közlekedési lámpákkal levédett utak, útpatkák, és abszolút európai közlekedés. Mostanában nem jártam Isztambulba, de Antalijába mostanában jártam, és hát el kell mondjam, hogy ott is egy teljes fejlődést láttam, autópályán tudtuk menni. Antalijába utazási irodával voltam, busszal jártuk, repülővel mentünk Antalijába, de ott várt bennünket az utazási irodának a busza, és körbejártuk az egész öblöt, és így mentünk el busszal a Taurus-hegységen keresztül Pamukkáléba is.
Ezt azért majd szeretném, hogy a következő blogban részletesen elmeséljük, hogy mit is láttál ott, de most egy kis rövid szünetet tartunk, hallgassanak addig zenét, és aztán várjuk vissza önöket.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra kedves hallgatóinkat, újra itt vagyunk az utazási magazinunkban, Gáspár Idával, aki Törökországról mesél nekünk. Mint említetted, hogy régen Törökországban leginkább a vásárlás és a piacok, bazárok kedvéért látogattak el a turisták. Más szemmel Törökország milyen, amikor nem azért megyünk, hogy most vásároljunk, Isztambulról mesélsz nekünk most.
Egyértelmű, hogy a vásárlás, hogyha 100%-ot mondok, akkor 1% belőle, mert Isztambul egy csodálatos, óriási, hatalmas történelemmel, kultúrával, építészettel rendelkező város, mint már említettem is, ugye a világ egyetlen városa, amelyik az európai és a kis-ázsiai földrészen fekszik. Konstantinápoly néven is ismerjük, sőt Bizánc néven is emlegetjük a történelembe Isztambult, mert a bizánci császárságban alapították már meg ezt a várost, majd később az Oszmán Birodalomnak lett a fővárosa. Ma nem főváros Isztambul, mert Ankara Törökországnak a fővárosa, de mivel tengerrel rendelkezik, Ankara meg a szárazföldjük közepén van, ezért ma is a legnagyobb szerepet a Törökország életébe, gazdasági életébe Isztambul tölti be. A turisták persze a csodálatos történelmi emlékhelyek miatt mennek, amiből azért én is szeretnék egy néhányat megemlíteni. Itt van Isztambulban a világ egyik legnagyobb, és 1400 évvel ezelőtt, mikor építették, a világ legnagyobb temploma, az Aja Szófia. Ha ide belép az ember, nők nem mehetnek be, csak amikor a turista időre megnyitják, bizonyos napszakokban nyitják meg. Természetesen amikor Isten tiszteleteik vannak, akkor ugye nem lehet turistáknak itt egyetlen templomba se bemenni. Az embernek eláll a lélegzete, olyan hatalmas, óriási, magas, nagy kupola. A négy égtájnak megfelelően gyönyörű, csillogó, olajzöld, hatalmas táblákon az ő betűjükkel, a török betűkkel a Koránból négy idézet, a négy alapidézetük van fölírva. A törököknél az emberábrázolás az ő vallási kultúrájukba szigorúan tilos, tehát a templomoknak a belső díszítése az általában virág ornamentika, vagy pedig ilyen mértani idomok elemeknek a csempéből, vagy festve fölrakott díszítése látható. Emberalakokat ők nem ábrázolnak. Az Aja Szófia fölemelkedik a város fölé, tehát ha kívülről nézzük, akkor is az óriási kupola szinte mindenhonnan látható, mert Isztambul területe, a város területe egy dimbes, dombos terület. A másik nagyon híres temploma, amit föltétlenül hát minden oda látogató meg szokott nézni, és nekem talán ez a kedvencem, a gyönyörű szép kék mecset. Azért hívják kék mecsetnek, mert belülről ezzel a gyönyörű mértani és virág mintával díszített kék csempék láthatók. Kívülről viszont a hófehér mészkőből épült épület szikrázik hófehéren a napsütésben. Egyetlen olyan templom, ahol 6 minaret található kívülről. Erről is nagyon jól meg lehet ismerni a városba ezt a templomot, mert hát nagyon-nagyon sok templom van, általában 2 minarettel a bejárat előtt, jobbról-balról 1-1 minaret. Ezek a minaretek egy ilyen oszlop építmények, amiben egy nagyon szűk kis csigalépcső visz föl, és ennek a kőminaretnek a tetején fönt van egy körfüggő folyosó, és onnan 5 óránként onnan hirdették, hogy imádkozási idő van.
Ma is így van még?
Vagy igen, ma igen, is igen, 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 reggel 5 órakor kezdik, a turisták legnagyobb örömére, mert akkor a városból mindenhonnan lehet hallani az imára hívó szót. Nagyon, hát ma már azért változott egy kicsit, ugye, mert mikrofonból megy nagyon sok helyen, de lehet élő embereket is látni.
Építészetére egyébként ez jellemző, ez a kicsit másság a városba is?
Abszolút, igen, igen, tehát egy teljesen más építészeti stílus az egész. A következő óriási látványosság, aminek a neve az, hogy Topkapi Szeráj, ez a szultáni palota együttes. Tehát itt nem egyetlen palotáról, hanem nagyon-nagyon sok palotának az együtteséről kell beszélni. Csodálatos termeket lehet látni belülről. Végig mentünk a háremhölgyeknek a termein, a szobáin. Ugye mi azt tanultuk a történelemben, hogy fúj ezek a csúnya, ronda törökök, ezeket a háremhölgyeket ilyen börtönszerű lukakba tartották, hát ez azért nem így volt, mert igenis nagyon szép termek voltak hozzá csatlakozó fürdőhelyekkel, rendszerint, ahol fürödtek ezek a hölgyek, ott választotta ki a szultán a társaságát, aki aznap este őt szórakoztatta tánccal, zenével, és maga ugye a termek is, a trónterme, ahol a szultán fogadta a külföldi vendégeket, aranyozott, gyönyörű kárpitok, asztalok, székek nincsenek, mert ők párnákon ültek, mármint a szultán és a közvetlen köre ült párnákon, és a vendégek azok álltak.
Most újra megint olyanról mesélsz, amit csak sajnálhatunk, hogy nem láthattuk. Azt hiszem, hogy Isztambulról még nagyon-nagyon sok mindent el lehet mondani, és majd folytatni is fogjuk. Hallgassunk addig egy kis zenét.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a Halas Rádió hallgatóit, utazási magazinunkat folytatjuk Gáspár Idával, és Törökországról mesél nekünk, és most eddig Isztambulról meséltél, és azzal is folytatjuk. Amikor a törökökről beszélünk, akkor azért nyomot hagyott bennünk az a pusztító hadjárat, ami Magyarországon volt annak idején, de te hogy kint jártál? Milyennek látod a kultúrájukat, hogy van-e ebbe igazság, vagy hasonlóság, vagy teljesen más?
Hát igen, részben igazság is van, mert nyilván mikor meghódítani indul egy nép más népeket, akkor a leigázottak, itt jelen esetben ugye Magyarországról beszélek, egészen másképp látják a törököket, mint hódítókat, és teljesen más lát az ember, ha oda megy az ő hazájukba. Én így jártam, mikor Isztambulba másodszor, harmadszor, negyedszer is kint voltam, és tényleg a kultúrájuk érdekelt, hogy megdöbbentem, hogy milyen rendkívül fejlett kultúrájuk volt. Például nem akartam elhinni, hogy abban az időben, amikor ők Magyarországra jöttek meghódítani bennünket, már létezett Isztambulban, ma úgy hívjuk ezeket, hogy szociális otthon, vagy idősek otthona. Ami teljesen a mai felfogásunk szerinti otthonok voltak azoknak az időseknek, akiknek nem voltak hozzátartozói, nem volt, aki eltartsa őket. Ezeknek létrehoztak otthonokat, ahol megkapták az ellátást, a gondoskodást. A másik, hogy olyan kórházi rendszerük volt, ahova szintén, mint betegek bemehettek, ellátták őket, gyógyították, hát nyilván a kornak megfelelő ismeretek és tudás szerint, de egy nagyon komoly kórházi ellátó rendszerük volt. Olyan iskola rendszerről számoltak be és meséltek, hogy elképesztő volt, hogy már kisgyerek koruktól kezdve iskoláztatták, és nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a hadseregük is egy jól képzett, tehát nem egy ilyen szántóföldekről összeszedegetett, kapával, kaszával felszerelt, hanem valóban egy képzett, iskolázott emberekből álló hadsereg.
Te ennek az eredményét ezt azért akkor
hát igen,
érezhette
igen,
is a magyarság.
Érezhető volt, ugye, mert elég hatalmas területet meghódítottak. Tehát ez számomra nagyon meglepő volt. Úgyhogy a másik, ami szintén már említettem egyszer, de itt is el kell, hogy mondjam, hogy ugye nekünk úgy tanították, hogy hú, hát az milyen az a török nép, hogy miket tettek, milyen csúnya dolgokat műveltek itt a nőkkel, stb. Stb. Hát ugye ezt más hódítókról is el tudjuk mondani, de hogy mint emberek, mint családok egy rendkívül barátságos, hihetetlenül barátságos. Először négyen voltunk kint, ilyen 16-14 év körüli volt a két gyerekem, meg a férjem, és hát ott mi sétálgattunk a városba, és oda jött hozzánk egy fiatalember, 18-20 év körüli, hogy ő már régen figyel bennünket, és hogy milyen nyelven beszéltünk, ugye itt rögtön látom rajtad, hogy kérdeznéd, én akkor még nagyon jól beszéltem németül, és ott akkor a nagy turista invázió miatt sokan beszéltek jól németül. De egyébként a török nagyon érdekes, mert borzasztó gyorsan tanul nyelveket, és több nyelven beszélnek már a kisebb gyerekek is. És Beszéltünk németül ezzel a fiatal emberrel, és mondja, hogy régóta figyel már bennünket, és mi egy olyan szimpatikus, kedves család vagyunk, hogy ő meghív bennünket vacsorára. Hát azt hittük, hogy ugye hát elég sok minden rosszakat hallottunk, hogy hú, hát ez történik, az történik, hát nem is akartuk elfogadni, nagyon szabadkoztunk, és nem, ő meghív bennünket vendégnek. Na, odáig tartott a beszélgetés, hogy este értünk jön autóval, és elvisz bennünket. És valóban a fiatalember meg is jelent, elvitt bennünket a Galata hídra, ami az egyik leghíresebb hídja Isztambulnak. Végig be van építve a híd éttermekkel, nem csak most, hanem ez régen is így volt, ilyen bazárok voltak rajta, meg éttermek, és a Galata hídra mentünk el vacsorázni. Kérdezte, hogy mit ennénk, és hát rákot kértünk, mert mi még azt soha az életben hát nem is láttunk rákot, nem is ettünk rákot, és hát izgultunk, persze én úgy készültem, hogy ki fogom fizetni vacsora végén, és fiatal ember fizetett mindent, szóval egyszerűen döbbenet volt számunkra, hogy egy vadidegen fiatal ember azért, mert mi szimpatikusak voltunk, azért, hogy egy jó beszélgetést folytasson velünk, persze kikérdezett, hogy élünk, mint élünk, örült, hogy együtt voltunk, hogy az egész családot látta, és azóta is voltak ugyanilyen ismereteim nemrégiben, mikor Antalijába jártunk, hogy önzetlenül felajánlotta a kocsiját, mert én egy olyan műemléket akartam megnézni, amihez csak taxival lehetett volna elmenni, és azt mondta az üzlettulajdonos, hogy nem, ő elvisz engem az ő kocsijával, meg az utastársamat is.
Akkor vendégszeretőek a
nagyon,
ezek
nagyon.
Hát köszönöm, Ida. Folytatjuk hamarosan, néhány perc után.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Újra itt vagyunk, kedves hallgatóink, a Halas Rádió utazási magazinjában, és Ida mesél nekünk Törökországról, mégpedig most Rodostóról.
Isztambul után lementünk az Égei tenger partján Rodostóba, második Rákóczi Ferenc életének utolsó 12 évét itt töltötte, és hát azért tiszteletből ezt az utat megtettük. Egy kétemeletes, háromszintes házat képzeljünk el, amiben élt, nem csak ő egyedül, hanem tudjuk, hogy kíséretével, mert hatan voltak, akik elmentek vele. Azt is tudjuk, hogy Mikes Kelemen itt írta meg a leveleit, láttuk Mikes Kelemen szobáját, ahogy az ablaknál volt az íróasztala, és onnan kinézett a tengerre, és onnan írta a nagyon szép honvágyjal teli leveleit. Rákóczinak nagyon kevés hagyatékát, azért sok minden nem volt neki. Egy kétnyelvű tábla van kívülről kint a házon, magyarul és törökül leírva, hogy ki volt második Rákóczi Ferenc. A török házakat úgy kell elképzelni, vannak egy- és kétszintes házak is, hogy az erkély az teljesen zárt, kiugrik a fal síkjából, de nem nagyon, egy maximum egy fél méternyire, és az egész egy zárt fa. A teteje is oldala teljesen körbe egy zárt fa részt látunk, ami nagyon szépen van faragva, tehát ezek ilyen csipkésre faragott erkélyek, pont azért, hogy például a hölgyeket ne lássák meg kívülről. Tehát ezeken a réseken, ezeken a csipke mintákon keresztül nézelődtek ki, és hát ez volt az egyik célja, hogy így be volt fedve ez az erkély. Régen, amikor először jártam ott, évtizedekkel ezelőtt, akkor még nagyon-nagyon sok csadorba járó hölgyet lehetett látni. Ugye tudjuk, hogy ezek ilyen nagy földigérő fekete köpenyek, és a szemükig, a szájuk is el van takarva, mert az az egyik legfontosabb része, amit nem szabad meglátni, a száj, a női szája, tehát egész a szemükig vannak takarva, illetve a homlokukba is be van húzva ez a kendő rész. Nekem olyan érdekes, izgalmas és olyan méltóság teljes volt, ahogy ezzel a nagy fekete lepellel
ott vonultak. Azok hogyan öltöztek?
Ma már abszolút
nem is európai. Lehet látni velük az idősebb korosztálynál?
Nem. A falvakba voltunk, mert átmentünk Antalijába, vagyis elmentem Antalijába, mint ahogy említettem, és ott szerencsém volt elmenni, egy kedves úriember fölajánlotta a taxit, kerestem, és mondta, hogy ne menjek én taxival, neki arra van dolga, és elvisz ő engem, egy római emlékhelyet szerettem volna megnézni, egy nagyon-nagyon híres amfiteátrumot, ami mondhatom azt, hogy 90%-ba éppen megmaradt. És ő fölvitt a falujába is, ahol hát láttam azt, amilyen örömmel rohantak a nagynénik, a rokonok felé, és ölelték gyerekek, mindenki, hogy ellátogatott oda a faluba, és ott láttam a mai, tehát ez mostanában volt nem régen, hogy a faluba még most is a régi török viselet szerint, tehát a bugyogós viselet szerint öltöztek, de ott is a homlokukon volt a kendő, egészen szorosra a homlokukra kötve, hajukat sem szabad mutatni, de ott a szájukat így a mindennapi életben a szűk családon belül nem takarták. És ezek a ruhák, ezek nagyon színesek, ezek a török bugyogós, meg ilyen hozzávaló jembő blúzok a derekukon megkötve övvel. Már ezeket a fölpördülős papucsokat nem nagyon lehet látni, tehát inkább ilyen vietnámi papucsra vagy rendes papucsra cserélték el. És itt még a másik nagy élményem volt ezzel az úriemberrel, aki saját kocsijával teljesen ingyen és bérmentve körbehurcolt ezen a területen, hogy elvitt a Narancsligetébe is, neki ott volt dolga megnézni, hogy rendesen felszántották-e az új területet, és rámutatott az éppen érő narancsokra, és mondta, hogy szedjek és egyek annyit, amennyit akarok, és én ott ismertem meg igazán az igazi narancsnak az ízét, mert hát nem olyan, mint nálunk, olyan, mint a méz. Méz édes, csöpögő leve van, érett, nagyon-nagyon finom. Az amfiteátrummal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az egyik legépebben megmaradt amfiteátrum a környéken. Hogy kerül oda egy római amfiteátrum? Hát ugye a rómaiak ezt a területet is annak idején elfoglalták, és a leghíresebb fürdőhelye a római birodalomnak Pamukkale volt.
Mi ez a Pamukkale?
Pamukkale az antaliai öblöt, ha magunk elé képzeljük, ez legdélebbi részén, Törökország középső részén délen helyezkedik el ez az antaliai öböl. Középütt van Antalija, és ha onnan gondolatba elkezdünk úgy észak-nyugat fele a Taurus hegységen átkelni, ott található Pamukkale. Melegvízű forrás, erről híres, a rómaiak ezt ugye nagyon gyorsan felfedezték, híres volt nekik is a fürdőkultúrájuk, és kialakult körülötte egy római város, Hierapolis. Ez volt a rómaiaknak a nyaraló helye. Ide jártak, fürdőhelyeket építettek itt, és a hegyoldalt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen teraszos, lépcsőzetes, hófehér, mészkő gipsz borítja be ezeket a lépcsőzeteket, és ez a, ahogy csurog állandóan ez a mészkő gipszes víz, ez mindig építkezik, és már messziről lehet látni egy teljes hegy oldalt beborító hófehér lépcsőzetet. Nagyon-nagyon szép, nagyon meleg a vize, 38 fokos meleg.
Ezt akkor, ha jól értem, akkor ezt most is használják.
Igen.
Tehát ez nem már csak egy műemlék.
Igen.
Rövid zene után vissza fogunk jönni.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Gáspár Idával utazási magazinunkban. A beszélgetést Törökországban látott szépségekről mesél nekünk. Említetted itt ezt a római kori fürdőt. Jellemző ez egyébként Törökországban, hogy több helyen fönt maradt ilyen római kori, akár mindez a fürdő, vagy van még más látnivaló is?
Igen, több fürdőt is építettek a rómaiak abban az időben, amikor ezen a részen ugye volt a birodalmuk, de az egyik leghíresebb fürdővárosuk itt a pamukkálei mészkő gipsz hófehéren csillogó 38 fokos termál vizéhez épült leghíresebb városuk Hierapolis. Egy óriási nagy várost kell elképzelni. Ez volt nekik az egyik legnagyobb ilyen kiránduló helyük, vagy szabadságukat töltötték itt. Teljesen erre is épült az egész város. Még mai napig is folyik a feltárása ezeknek a romoknak. Mindent meg lehet találni, ami a fórumtól kezdve, tehát az amfiteátrumon keresztül, ami egy római kultúrára jellemző, itt minden megvan, nagyon nagy területen helyezkedik el. Természetesen hát robos állapotban lehet ezeket látni, de ami számomra az egyik legérdekesebb volt, mert azt azért még nem láttam Olaszországban sem, a temető, a római kori temető, hiszen nagyon sokan azért itt éltek a rómaiak, és itt temetkeztek is, és egy nagyon-nagyon nagy római kori temető van, ami azért érdekes számunkra, mert ők nem a föld alá temetkeztek, hanem a föld fölött márványból, gránitból egy hatalmas nagy koporsót építettek, 2 méter x 1 méteres nagyot, 1 méter magasat képzeljünk el, és a teteje, mint a mi háztetőnk, ilyen tető van rajta, és ezek gyönyörűen faragottak, tehát a márvány is megfaragva, nyilván ki milyen gazdag volt, a legszebb faragásokat lehet látni, és az előső oldalán, ennek a ház alakú épületnek az előső keskenyebbik végén volt a fölirat. És ott latinul versek, megemlékezések, nevek, évszámok, minden olvasható, de nem egy, nem kettő, hanem nagyon-nagyon sok ilyen sír van. Gyermeksírokat is, azok picikék, azokat arról lehetett megismerni.
Ezt akkor ilyen műemlékként
igen.
Védik, ez az egész, és turisztikai terület. Látványosság
igen,
is egyben.
Igen, az egész hát terület, a Hierapolis. Hatalmas utat tártak föl, nagyon jó állapotban van az a római út, amin ide közlekedtek, széles, nagy kövek, de ugye kocsival elzögykörögtek azért rajta, de nagyon jó állapotú utak ezek még ma is. Nagyon szerették a meleg vizet. Érdekes ez nagyon, mert ahogy vízszintes terasz van, ott abban vannak azért öblök, ilyen gödrök, ami akkora, mint egy kád, vagy 2 kád, vagy még nagyobb. Mert ugye, ahogy a víz zuhogott le a felső teraszról, azt kimélyítette, kimosta, igen ám, de rárakodott ez a mészkőgipsz, és teljesen ki van bélelve egy-egy ilyen gödör, vagy egy ilyen kád nagyságú terület, és abba lehetett ülni. Sőt, ma is van egy nagyon kicsi terület, ahol megengedik, hogy a turisták is hát belemehetnek ezekbe a kisebb. Nagyon védik rendkívül, hogy nehogy letörjön ez, nehogy tönkre tegyék.
Ez érthető.
De igen, de a turistáknak is megengednek azért egy kis területet, ahol így én is bele tudtam bokáig, ugye, vagy főtűrt nadrágszárral térdig mászkálni. Illetve ma már óriási turizmus veszi körül ezt a pamukkálai gyógyforrást. Nem csak a rómaiak fedezték föl, hanem nyilván a ma embere is, és nagyon sok szálloda épült ide, és bevezetik ezt a gyógyvizet a szállodákba. Én úgy gondolom, hogy talán Törökország ennek a déli részének legalábbis a leghíresebb látnivalója Pamukkale és Hierapolis.
Törökországra visszatekintesz így egy mondatba. Mi volt, ami neked itt a legkedvesebb?
Az emberek. Az embereknek a barátsága, a vendégszeretete, a kedvessége, az engem lenyűgözött. Egyébként mindenütt a világban az emberek érdekelnek talán a legjobban, de az én szívemhez a törökök nagyon közel állnak.
Köszönöm szépen ma is neked az elmesélésedet. Adásunk műsorideje lejárt. Elköszönök tőled, kedves Ida.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok.
És köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Legyen továbbra is szép napjuk, és hallgassák meg ismétléseinket, illetve a Halas Rádió honlapján a hangalbumban az eddig elhangzott riportokat. A riportert Németh Andrát hallották.
30 perc alatt a föld körül. Külön járat menetrend szerint a Halas Rádióban.